A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, szeretteim, a húsvéti örömhírt mai napra rendelt újszövetségi ige szakaszunkból, Lukács evangéliumának 24. fejezetéből az első 12 verset.
A hét első napján pedig, kora hajnalban, elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken.
Isten tegye áldottá igéjének hallgatását és szívünkbe fogadását. Jöjjetek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Világteremtő Istenünk, életadó, gondviselő Urunk, hálaadással magasztalunk téged e különös húsvéti ünnepünk reggelén is. Megköszönjük, hogy az a csodálatos ének, amely annak idején felzendült a betlehemi mezőkön, nem requiemként, gyászénekként fejeződött be, hanem örvendező hallelujával. Most értjük meg csak igazán, hogy te nem csak a kezdet és vég vagy, hanem te vagy a folytatás is. Nem csak teremtett világodnak arculatát újítod meg, hanem felkínálod nekünk, gyermekeidnek is újra meg újra a megváltás örömét. Ezért menekülünk most hozzád szárnyaid árnyékába. Szabadíts minket megkötözöttségeinkből, halálos félelmeinkből, szorongásainkból. Add meg nekünk, hogy egyszülött fiad feltámadásában megismerjük az igaz életet, és megízlelhessük annak jó ízét. Taníts minket arra, hogy napjainkkal, teremtett világod ajándékaival bölcsen bánhassunk. Esedezve kérünk, Atyánk, jöjj most közénk szent ígéddel, szenteld meg mennyei ajándékaiddal a te él a mi életünket, nyugtasd félelmes szívünket, és rendezd el összekúszálódott életünket. Hadd szolgálhassunk a szívünkbe oltott ígéddel veszedelmeink közepette is a világban. Feltámadott Urunkért kérünk, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Testvéreim, a Szentírásnak az az igéje, amelynek üzenetére figyelni kívánunk ebben az ünnepi órában, írva található Pál apostolnak a első korintusi levelében, a 15. fejezet 19. és 20. verseiben eképen. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Húsvétot ünneplő szeretett testvéreim! Amikor Malinka, a szűkebb rokonságunkhoz tartozó 7 éves kislány megtudta, hogy a vírusjárvány miatt nem lesz tovább iskolai tanítás, kibudjant belőle a riad kérdés, akkor elmarad a húsvét is? Nem marad el a húsvétunk. A külső körülményeink megváltoztak ugyan, a húsvét lényege azonban változatlanul ma is érvényben van. A most ránk parancsolt kényszerű otthonmaradásunkban talán még jobban is értjük Krisztus Urunk föltámadásának nekünk szóló örömhírét. Húsvétkor visszaszoktunk tekinteni a ma csodálatos hajnalhasadásra, a hajnali fényben a sír felé siető szentasszonyokra. Tudnunk kell azonban, hogy az első húsvét valódi kezdete sötétségbe és hallgatásba burkolózik. Az evangélista szava nem csak karácsonyra vonatkozik, hanem Jézus Urunk halálára nézve is beteljesedik. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be őt. Nagy pénteken a nappali világosságot déli 12 órától éjszakai sötétség váltotta fel. 3 órán át homály borult az egész földre, mint egy jelezve a Golgotai kereszten történt esemény páratlan jelentőségét. Majd nagy szombat éjszakájában és nappali némaságában Istenünk megvívja döntő csatáját az élet legnagyobb ellenségeivel, a bűnnel és a halállal. E 3 szent nap szinte ritmikusan váltakozó sötétsége és világossága, mint egy a tengerparti világítótornyok szabályosan felvillanó fényjeleiként jelzi, hogy már belátható közelségben van a part. Bizonyosság ez a hajós számára, hogy jó irányban halad. Jézus életének utolsó napjai és órái tehát döbbenetes módon készítenek elő minket, hogy a szombat végével Isten halált feletti győzelmét szengje a húsvét reggeli örömhír. De ezen a reggelen még csend van. A sírhoz siető asszonyok számára még nincs húsvét. A nagy szombat még rajta tartja súlyos kezét a friss hajnalon. Szívünkben csend van, de ez a temető csendje. Csüggett hallgatásuk újra és újra ezt kiáltja. Minden hiába. Mondhatnánk, úgy érzik, hogy számukra Jézus életútja a világosságtól halad a sötétség felé, miként a napsugár útja. Születésekor a sötét éjszakában csillag gyúlt ki, vakító fényesség támadta betlehemi mezőkön. Most pedig hajlamosak azt hinni, hogy a betlehemi csillag szelíd fénye véres kereszten immár végleg megtört. Még csend van az asszonyi szívekben, de nem futottak el, maradtak. Látták őt a kereszten, majd gondosan megfigyelték, hová temették el szeretett mesterüket. Most, az ünnep elmúltával, még egyszer szeretnék őt látni, mert olyan közeli ez a halál. Hiszen még ott érzik kezükben kezének melegét, szemének simogatását, szavainak mélységét. Megértjük őket. Mi magunk is tudjuk, hogy ott, ahol az élet ennyire kifordul, ahol a szavak hiányoznak, ott legfeljebb csak a cselekvés segít. Vannak élethelyzetek, amikor már nincs értelme a szónak. Az átsírt 2 éjszaka után tehát korán elindulnak végtisztességet adni, bízva az ősi temetési szertartás erejében. Hozzák az illatos olajat, ez az egyetlen cselekvési lehetőségük. Talán valamit visszahatatnak így abból a szeretetből, amit uruktól életükben kaptak. Kiróhatná fel nekik ezt a gondoskodást? Vajon nem így teszünk-e mi is, amikor a temetőbe kilátogatva visszük a virágot szeretteink sírjára? Megtesszük, amit megtehetünk. Megtettük, amit megtehettünk, eltemettük őket, és bevalljuk, ezzel cselekvési képességünk határaihoz érkeztünk. A nagy kő a Jézus sírja száján, és a mi sírköveink ezért az emberi képességünk határkövei. Egyúttal persze sírjaink meglátogatása a hála szavának a kifejezése is, természetesen szavak nélkül. Ezek azok az emberi lehetőségeink, amelyek a némaságunkat megtörik, és elkezdünk talán beszélni, beszélgetni. De itt minden még másképpen van. A kő el van hengerítve, és az ősi logika nem érvényesül. Az, akit eltemettek, nincs a megadott helyen. Tanástalanságukban valami új vár ezekre az asszonyokra. Fénylő, ruhás angyalok. És bár az első pillanatban megrémülnek, a sötét sírkamra mélyéből előtörő világosság mégis új életrendet, új reménységet hoz magával. Miért keresitek a holtak között az élőt? A félelem megbénít, a reménység azonban a legerősebb félelemnél is erősebb. Aki remél, az nem engedi, hogy a félelemé legyen az utolsó szó. Aki szeret, az soha nem enged el, és nem ad fel egyetlen szemét sem. Aki hisz, azt mindig a bizalom irányítja. Ez húsvét lelkülete. Ezért a legfontosabb ünnepünk a húsvét, a megfeszített Krisztus feltámadásának az ünnepe. A mennyei atya ugyanis nem adja fel a reményt egyikünkkel kapcsolatban sem. Húsvét az élet győzelme a halál felett, a reménység győzelme a félelem felett, mostani szorongásaink idején is. Újra halljuk az angyali szót. Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámad. Tudom, testvérek, hogy a húsvét szemben áll minden emberi tapasztalattal. Igaz történet volna? Vagy csak szép és fájdalmas emlékek maradnak halottaink után? Az élet nem feljátékos, énekelte ifjú koromban egy külföldi slágerénekes, amikor elveszítette feleségét. És azonnal meg is adta a slágerében a választ. Nem, mert a halál közbeszólt. Majd így folytatta. Minden helyet napfényben füröztöttél, magamban hordozlak, amíg nálam is le nem megy a függöny. Olyan az élet nálunk is csak fájó emlék volna, amíg le nem megy a függöny. Ezek a szent asszonyok is így indulhattak el ott Jeruzsálemben. A szombat elmúltával útra keltek, hogy elmenjenek abba a kertbe, amely egyetlen nap alatt sírkerté változott. A hála végső mozdulatával kívántak törleszteni valamit. Tudták, hogy a halál ellen nincs orvosság, mégis visszaemlékeztek arra, aki minden helyet jelenlétének napfényében füröztött. Szeretett testvéreim, itt talán megengedett, hogy hitünk számlájáról többet emeljünk le, mint amennyit értelmünkkel el tudunk gondolni. Hiszen annyi minden van, amit emberi ésszel még nem tudunk felmérni. Annyi minden van, amit ugyan nem látunk, és mégis lehetséges. A zenész talán még le sem írt egyetlen kottát sem, fejében mégis ott van már a kész zenemű. Az építész emlékezetében és képzeletében már ott van a később megvalósuló épület. Istenünk, ami megváltunk feltámadásában ad hírt nekünk az ő eljövendő világának valóságáról. Földi világunk titkai fokozatosan tárulnak fel előttünk. A kőkorszakban megvolt már minden olyan alapanyag, ami a mi magas szintű technikánkhoz itt a 21. században szükséges. De idő és felismerések sora kellett ahhoz, hogy az ember felfedje Isten teremtésének titkait. Korunk hétköznapi eszközeit évszázadokkal ezelőtt fantáziának, vagy éppen varázslásnak gondolták volna. A jövőnket tekintve ugyanígy titkok előtt állunk. Húsvét több, mint amit ésszel elgondolhatunk felőle. De hogyan gondoljuk el a feltámadást? Erre hadd említsek egy egyszerű példát. Sok zenehordozó bakelit lemezt manapság úgy őriznek meg az enyészettől, hogy digitalizálják a felvételt. Megváltozik tehát a külső információhordozó anyaga, de maga az információ, az üzenet, a belé fektetett szellemi energia ugyanaz marad. Vagy hadd említsek még egy sokkal egyszerűbb példát ennél is. Saját magunkon is érezhetjük a változást, amikor reggelente tükörbe nézünk, és nem kell elgondolkodnunk azon, vajon ki néz vissza onnan, és miként. Mert azonnal tudjuk, hogy mit éltünk át az előző napokban vagy években, és miért is vagyunk ilyenek. Tudjuk, hogy többé-kevésbé megváltozva, de mégis mi vagyunk azok. Ez a mi személyes önazonosságunknak a magva, ami nem omlik szét, nem oszlik el, mint egyszer majd a testünk. Létünknek ez a személyes magva Istenné lesz elrejtve, aki új testben, új életre támaszt fel minket. Ezt láthatom meg Krisztusban, akit a mennyei Atya teremtő hatalmával új életre támasztott. Ennek a kissé elméletének tűnő gondolatmenetnek szép kiábrázolásával találkoztam néhány évvel ezelőtt Salzburgban, az ottani egyetlen evangélikus templom meglátogatásakor. Az oltáron áll egy fehér kereszt, amelynek a három gerenda végén zöld levelecskék bújnak elő. Ez az élet fája, amely a halál keresztjét élet hordozó reménységgé formálta. De nem csak ez a kereszt az érdekes, hanem a rajta függő, aranysárgán csillogó Krisztus test is. Be kell vallanom, első látásra nemigen tetszett. Ám kísérőm felhívta a figyelmemet arra, hogy egy osztrák költő egyik versében, annak egyik sorában szerepel ez a feszület. Aranylón virágzik a kegyelem fája. Igen, fájdalomból, halálból így lesz kegyelem, új élet, új reménység, megváltás. Húsvét arcának legszebb vonása ez a megváltó szeretet. Célt téveszemünk tehát, ha a feltámadás csodájára első reakciónk az észszerű magyarázatok keresgélése volna. Vagy pedig egyszerűen elspiritualizálnánk az eseményt, ahogy ezt szeretjük manapság tenni. Húsvét csodájának lényege az, hogy a világból a mennyei Atyához ment Jézus mégis az övéi között van. Az angyal emlékeztette a szentasszonyokat Jézusnak a szenvedéséről és feltámadásáról mondott szavaira. Azok pedig visszaemlékezve megerősödtek hitükben, az apostolok pedig, amikor hallották ezt, kezdetben bizony üres recsegésnek tartották. Amint minden ezután következő évszázad felvidágos útjai is annak tartották, és ma is annak tartják talán. Csupán azért, mert úgy gondolják, ez már önmagában véve túlmegy az emberi értelem korlátain és határain. A tanítványok nem ezt a mintát követték. Mi sem lett volna egyszerűbb, mint azt mondaniuk, hogy ezt már nem lehet elhinni. Péter azonban mégis elfutott a sírhoz, mert ott motoszkált benne a gondolat, meg kell bizonyosodnom arról, amit ezek az asszonyok mondtak. Az asszonyok bizonyság tétele tehát olyan tanulási folyamatot indított el benne, amely nyíltan vállalja a feltámadás megbotránkoztató jellegét. Nem akarja azt megmagyarázni, elsimítani, vagy lelkileg érteni. Az evangéliumok feltámadás leírásai, testvéreim, olyanok, mint a tengerpart homokjába vert szövetek. A széljárástól függően sokféle alakzatban körbeveheti őket a történelem homokja, de a szövetek végül is a helyükön maradnak. Ugyanígy az emberi értelem változó széljárása az évszázadok során számtalan módon ostromolhatta, betemethette, vagy éppen kiemelhette az evangéliumok feltámadás leírásait, formálhatott belőlük sokféle tetszetős homokdűnét. Krisztus föltámadásának ténye azonban szilárd kapaszkodó minden egyes nemzedék számára, hiszem a testnek feltámadását. De vajon kell-e e világnak ez az új élet? Most, amikor minden külsőség lehull az ünnepünkről, megtaláljuk-e a lényeget? Kell a világnak Krisztus, vagy a világ most is csak önmagára figyel? Magában akar-e lenni, a halál társaságában? Őrséget állít-e a halál mellé, nehogy az élet feltámadjon? Hallja-e az ember, sorsába merültem, a felszín locsogása mellett a mélység hallgatását? Mert csak az érti meg, hogy a halál, az üresség, a semmi locsogása veszi körül, aki már találkozott a világ világosságával, az élet volt az emberek világossága. Illő és szükséges tehát húsvétkor a múltba tekintés is, de ez önmagában véve még kevés. Ha csak a múltba néző keresztjének vagyunk, akkor Krisztus szép emlék csupán. Felemelő múltbeli történet, amin el lehet merengeni, de semmi más. Az élet súlyos próbái közepette, a gyász sötét napjaiban nem vigasztalás, nem erő és nem élet. Tudomásul kell vennünk, hogy az idő nem gyógyít meg minden sebet. Belső békességet, megnyugvást, kiengesztelődést nem lehet sem önmagunknak, sem másoknak megparancsolni. Először is el kell tudni fogadni önmagunkat, úgy, ahogyan vagyunk. Ám tudnom kell, egyedül semmit sem érek. Istennel viszont sikerül felszámolni saját békétlenségemet. Soha ne attól féljünk tehát, testvéreim, hogy nincs elég erőnk valamihez, sokkal inkább attól féljünk, hogy valamiben erősek vagyunk. Nem arra születtünk, hogy másokat gyűlöljünk. Ha pedig megtanultunk gyűlölni, hát akkor tessék, tanuljunk meg szeretni is, magunkat is, és másokat is. Majd azután, a lövészárkokon átnyúlva, fogjunk kezet egymással a családban, a szomszédságban, vagy éppen a kollégák között. Ne féljünk attól, hogy ebben abszolút kezdők vagyunk, ügyetlenek. Ember voltunknak két alappillére van. Az egyik az egyszerűen, hogy megszülettünk, a másik pedig az, hogy újat tudunk kezdeni. Sokan tudják közülünk, mit jelent valakit elveszíteni, elveszíteni azt, aki emberileg pótolhatatlan. Húsvét a feltámadás, az újrakezdés ünnepe. Ha reménységünk csak addig ér, ameddig a földi élet, akkor a nyitott sír, szeretteink halála, a mi halálunk alaposan elintézi a kereszténységünket. Ha szeretetünk nem szerez kiengesztelődést, új életet, akkor hiába való a mi hitünk. A lelkesen ünnepelt húsvétok emléke szertefoszlik, mint valami tűnő hangulat, és magunkra hagyatva, kiszolgáltatva érezzük magunkat a végső ellenséggel, a vasmarkú halállal szemben. Amint az ige mondja, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Bizony még a világ fiainál is nyomorultabbak. Azok erre a múló világra rendezték be az egész életüket. Nem is számítottak többre és másra, csupán a halálra, mint végállomásra. De nekünk húsvétjaink is voltak, húsvétjaink is vannak, mi valami többről és másról is hírt hallottunk. A felolvasott szent ígék belevonnak minket is Krisztus föltámadásának hatókörébe. Azt hirdetik, hogy éppen a feltámadásban válik teljessé Krisztus Urunk velünk való közössége. Ha ebből az életből megízleltünk valamit a szent ígében, a húsvéti örömüzenetben és az úrvacsorában, a Krisztussal való életközösség sákramentumában, akkor ezek által nevelt és nevel Isten minket a feltámadás hitére, az igaz és örök húsvétra. Amen. Csendesedjünk most el, testvérek, boruljunk Istenünk kezére, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei Atyánk a Jézus Krisztus által, Te egyszülött fiat halálával megtörted a bűn hatalmát, és feltámadásával elvetted szívünkből a halál rettentését. Az örök élet bizonyos reménységével adtad nekünk mindazt, amit kaptunk tőled. Köszönjük az ajándékba kapott életet, amely az annyi szeretet, szépség és öröm, de egyúttal annyi gond és fájdalom is tartozik. Mindezekben a te szereteteddé az utolsó szó. Hisszük, hogy egyszülött fiad, Jézus Krisztus feltámadása óta az élet erősebb, mint a halál. Általa megkezdted bennünk munkálni a jót, és azt akarod, hogy az be is teljesedjék a mi életünkben. Köszönjük, hogy Jézus Urunk által megnyitottad szemünket, és az ő feltámadásának gyógyító világosságában láthatjuk teremtett világodat. Ezzel a boldog örömmel lépünk most világosságodba, hogy a jelen titkaiban felfedezzünk téged, gyöngeségeinkben meglássuk szabadító hatalmadat, a töredékeken, mint egy tükörcserepeken át, életünk vigasztaló egészét, a halál felől pedig a diadalmas életet. Dicsőítünk azokért, akiket már magadhoz szólítottál mennyei világodba, mert ők már nem csak hallanak rólad, hanem látnak is téged mennyei felségedben. Tőlünk testben elszakadtak, előre siettek hozzád, hogy örökké a tieid legyenek. Elrejtetted őket a halál titokzatos világába, de tudjuk, csupán azért, hogy megtisztítva, megújítva, örök életként add őket vissza nekünk. Dicsőség legyen ezért neked. Légy áldott földi, látható anyaszentegyházadért, és dicsértessék a te háromszor szent neved, mennyei gyülekezethez megtérő nyájadért is. Köszönjük egyszülött fiadat, aki mellénk lép, velünk vándorol, ott van minden gondolatnak alján, megfényesíti fakó álmainkat, új reményt ad kétségbeeséseink idején. Így kérünk, Atyánk, óvd népünket is e vészszeres időben. Óvd és őrizd mindazokat, akikre napokban a több felelősség és a több munka terhét róttad. Sokszorozd meg erejüket, hitüket. Adj a csüggedőknek élő reménységet, betegeinknek gyógyulást, a magányosoknak te légy a társuk. Ma olyan időket élünk, amelyben a magányosak még magányosabbak lesznek, a félénkek és szorongók még félénkebbek, még szorongóbbak, a veszélyeztetett életűek még veszélyeztetettebbek. Uram, könyörülj népeden! Tedd mulandó életünket a rólad való bizonságtételre alkalmassá. És ha egyszer kihívsz minket a mulandó világból, akkor engedj minket békében elaludni, hogy felébredhessünk a ma mennyei világodban, hol nincs már többé könny, gyász és fájdalom. Maradj velünk, Urunk! Törd meg számunkra az élet kenyerét. Maradj velünk irgalmaddal és jóságoddal, szent igéddel és sákramentumoddal, vigasztalásoddal és áldásoddal. Maradj velünk minden te híveiddel, most és az örökké valóságban. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti Isten. Végezetül vegyük Isten áldását, az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal, most és az örökké valóságban. Amen. Így kívánunk lelkipásztoraink, főgondnok testvérünk, presbitériumunk egésze nevében, minden testvérünknek, gyülekezeti tagunknak áldott szép húsvéti ünnepeket a feltámadás örömével és reménységével. Éljük át azt, hogy velünk van Istenünk, most és az örökké valóságban is. Amen. Az Úr legyen gyülekezetünk, közösségünk, őriző pásztorunk.